Szeretett testvérem, bizonyságtételem alapigét az előbb hallott igeszakaszból olvasom, a Simeon énekéből idézetet, a Lukács írása szerinti evangélium második részének a 30., 31. és 32. versét. Meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségéül népednek, Izraelnek. Amen. Szeretett testvéreim, az elmúlt ősszel olvastuk a Bibliósó kalauz szerint az Ámosz proféta könyvét is, és amikor a vége felé jártunk, akkor megkérdezte gyülekezetünk egyik Bibliósó tagja tőlem, hogy vajon azok az ígéretek, azok a proféciák, amelyet Ámosz könyvében benne foglaltatnak, azok beteljesedtek-e már, mikor teljesedtek be, mikorra szóltak, vagy pedig még nem teljesedtek be, és még mi is várjuk azoknak az ígéreteknek, amelyeket Isten Ámoszon át kijelentett, a beteljesedését. És hát azt tudtam válaszolni, hogy Ámosz proféciái az időszámításunk a Krisztus előtti 8. században hangzottak el, és az akkori társadalmi viszonyokat ítéli meg ő általa, a gazdagoknak, a fösvényeknek, a pénzsuváraknak, a nép vezetőinek a tetteit a proféta által, meghirdeti azt az ítéletet, amely azt hivatott elvégezni a választott nép körében, hogy alázatra tanítsa a nép vezetőit, hogy megjelentse a gazdagoknak, hogy nem a gazdagságban kell bízniük, hanem egyedül az Úrban, és hogy engedelmességre és könyörületességre indítsa a szegények, az árvák, az özvegyek iránt a nép előkelőit, de még Ámosz próféta által meghirdette Isten a büntetésnek, az ítéletnek a beteljesülése után a megbocsátásnak, az irgalomnak, a kegyelemnek, az újrakezdésnek a lehetőségét is, és ezek a proféciák mind beteljesedtek, mi már nagyon jól tudjuk, megítélte Isten a választott népet, nagyon megpróbálta, nagyon megrostálta őket, messzire kellett menniük, el kellett hagyniuk a hazájukat, a templomot, a saját népük körét, és utána aztán, amikor eljött annak az ideje, akkor megengedte az Úr, hogy újra visszatérjenek a Szentföldre, újra felépítsék a templomot, és újra a nép közösségében lehessenek. De hozzátettem a válaszban, hogy természetesen mindazok a proféciák, amelyek az Ószövetségben, amelyek Ámosz könyvében olvashatók, újra időszerűvé válhatnak. Nem mondhatjuk azt, hogy az már egy régen lezárt korszaknak az emléke csupán, és ezért érdemes ugyan olvasni, de nem kell arra gondolnunk, hogy ránk is vonatkozna, hanem éppen ellenkezőleg pontosan arra kell gondolnunk, hogy ránk is vonatkozhatnak, újra időszerűvé, újra aktuálissá válhat Istennek az ígéje, hiszen ha az ember, a nép, Isten választott népe, például a kereszténység, a mi egyházunk, elköveti azokat a bűneket, amelyeket egykor megítélt Isten Ámosz által, akkor az ítélet újra kilátásban helyezve, de még inkább, mint keresztények mondhatjuk, még inkább megvan ígérve, megígértetett a megbocsátás, a bűnbánat útja, a kegyelemnek a lehetősége. Szeretett testvéreim, mindezt azért is mondtam el, mert sokszor érezzük úgy a Biblia kijelentéseit olvasva, hogy azok már beteljesedtek, azok már olyan történetek, amelyek befejezettek, amelyek egykor megestek és tanulságosak ugyan, de nekünk túl kell azokon, vagy túl szabad azokon lépnünk, és más kijelentéseket kell keresnünk. Karácsony története is sokak szemében ezek közé tartozhat, ilyen történetek közé tartozhat, amelyek egykor, egyszer régen megestek, megtörténtek, nagyon szépen megvannak írva az evangéliumokban, nagyon szépen sok mindent hozzá lehet tenni, kiszínesítve a történeteket a hagyomány vagy az emberi képzelet szerint, de valójában ez egy lezárt fejezet már is, azóta túl van ezen a világ, túl van ezen az egyház. Hogy ez mennyire téves gondolkodás, egy kicsit hadd beszéljünk arról, amit az előttünk már lezajlott századokban gondoltak az európai keresztjének, akik nagyon sokáig abban a megnyugvásban éltek, hogy íme most már Európa népei keresztjénekké lettek, Európa egésze, az egész kontinens keresztjénné lett, nálunk tehát elvégezte az evangélium a maga küldetését, a maga szolgálatát, mi már Jézus követői vagyunk, amikor tehát pogányokról olvasunk a Szentírásban, amikor pogányságról gondolkodunk, akkor a pogányokat messze tőlünk kell keresnünk, más földrészeken, a világ más tájain, és hát oda kell még elvinni az evangéliumot, hogy ők, akik most pogányok, meglássák azt a világosságot, amelyről Ézsaiás prófétát és Ézsaiás proféciáját idézi Simeon. Mi vagyunk tehát azok, akik már birtokában vagyunk ennek a világosságnak, és nekünk kell azt elvinnünk más népekhez. Úgy érezhették, hogy Jézus a mi oldalunkon áll már, szemben a világ többi részével, a többi részében élő népekkel szemben, a mi igazságunkat húzza alá Jézus, a Biblia kijelentése, sőt, a miénk az a dicsőség, a lelki izraeli az a dicsőség, amelyről Simeon énekében is olvasunk, és a többiek azok, akik még lelki sötétségben, sokszor egyéb sötétségben is élnek, és nekik kell elvinnünk a világ világosságául a Jézusról szóló örömhírt. Oda vezetett ez, hogy elhitték önmagukról Európa népei vezetői, hogy ők felsőbbrendűek a többiekkel szemben, hiszen ők régóta olvassák, régóta hallják, régen befogadták már az evangéliumot, és az a küldetésük, hogy a világ elmaradottabb részeire is elvigyék a Jézusról szóló evangéliumot. Azt hiszem, szeretett testvéreim, nem kell nagyon bizonygatni azt, hogy nagyon messze vagyunk már ettől az állásponttól, ettől a felfogástól, ettől az elbizakodottságtól, talán a felsőbbrendűségtől még nem vagyunk olyan messze már, mint hogy annak az érzésétől, de az egészen biztos, hogy teljesen világos már, hogy ha volt egyáltalán az európai népeknek dicsősége, akkor az réges-régen szerte fosztott már az önfeladásnak az útját járva, és az önpusztításnak az útjára rálépve. Bizony sokszor, én nem mondanám, hogy pironkodom, mert nem szégyen másoktól tanulni, de bizony sokszor meg kellett látnunk, hogy példát mutatnak mások, például hazaszeretetben, összetartozásban, összefogásban, szorgalomban és a fejlődésben is, annak a lehetőségében és kiaknázásában. Egy szóval a dicsőségünk már szerte fosztott, nem mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk azok a népei, vagy az a kontinense, az egész emberiségnek, az egész földnek, ahol a legtisztábban jelen van Isten világossága, ahol a legtisztábban ragyog az evangélium, és a többiek csak tanulhatnak tőlünk, hogy nekünk kell még mindig elvinnünk az evangélium világosságát más földrészekre, sőt éppen ellenkezőleg, azt hiszem, hogy mondhatjuk, ilyen sarkosan fogalmazva, azt kell látnunk, azzal kell szembesülnünk, hogy a pogányság itt van a mi kontinensünkön, itt van a mi országainkban, itt van a mi népeink között, és talán úgy fejezhetjük be ezt a sort, hogy, vagy ezt a gondolatmenetet, hogy itt van a mi sorainkban. Nagyon sokszor halljuk és látjuk, hogy a pogány gondolatokat és a pogány gyakorlatokat is hirdetik és reklámozzák, vagy propagálják a mi sorainkban is. Nem szeretnék ilyen messzire elmenni, mert nem is értek nagyon ezekhez a dolgokhoz, de azt hadd mondjam el gyülekezetünk közösségében, hogy bizony nem egyszer érzékelhető az, hogy itt Magyarországon, itt a mi sorainkban is a Jézusról szóló evangélium, az tehát, amit Simon az énekével is elmondott, hogy Jézus születése az nem más, mint az, hogy az üdvösség eljött a földre, és sokaknak idegenül hangzik. Nem csak úgy idegenül, hogy még a szavakat nem hallották volna, az is előfordul egyébként. Van olyan családunk, van olyan hittanos családunk most, ahol elmondták a szülők, hogy ők teljesen ateista nevelésben részesültek, és nekik minden egyes szó, amit itt hallanak, az teljesen újdonságként hat, de nem így gondolom elsősorban, hanem úgy, hogy maga a jelentése, a tartalma az sokaknak idegenül hangzik, és sokan idegenkedve, tehát elutasítva hallgatják ezeket. És ha térek még vissza arra, hogy bizony, ha itt a órán, amikor beszélgetünk a gyerekekkel, akkor nagyon sokszor olyan gondolatokat fogalmaznak meg egyrészt a kérdéseikben, másrészt pedig az elhozottakkal kapcsolatban, ami arra mutat és arról szól, hogy a szüleik bizony pogányságban élnek, pogány gondolatokat közvetítenek a kisgyerekeknek is, és nem egyszer vagyunk tanuljanak, hogy ütköznek ezek a nézetek ott a református keresztjén hittanórán. Ezért tehát én azt gondolom, hogy amikor a karácsonyi örömhírt, a karácsonyi evangéliumot olvasjuk a Szentírásból, akkor semmiképpen nem szabad arra gondolnunk, hogy ez valamikor olyan nagyon régen történt, már nem is csak időben elsősorban, hanem olyan régen, hogy már azóta ez teljesen természetes és magától értetődő, hogy nálunk itt mindenki hisz az Úr Jézusban, mint üdvözítőben, hanem arra kell gondolnunk, és én nem mondom, hogy sajnos, hanem arra kell gondolnunk, hogy nekünk is feladatunk az, hogy ezt az örömhírt újra elmondjuk azoknak is, akik már sokszor hallották, azoknak, akik először, ahogyan mondtam, hogy utaltam arra a családra, hogy először hallják, és legfőképpen pedig, hogy olyan örömhírként tudjuk elmondani, amely valóban világosságul szolgálhat azoknak, akik itt élnek velünk együtt, de mégis a pogány gondolatok sötétségében érik az életüket. Nekünk tehát úgy kell, úgy szabad olvasnunk a karácsonyi evangéliumot, mint amelyik most is nagyon időszerű, mint amelynek most is be kellene teljesednie, hogy tehát minél többen megértsék, elhiggyék, elfogadják Jézus, mint megváltójukat. És hadd hozzak még egy példát, az elmúlt hónapokban itt volt Magyarországon, itt volt Budapesten, itt volt nálunk a mi egyházkerületünkben az ír protestánsok egyik lelkipásztora, aki korábban moderátora is volt az észak-írországi református egyháznak, és ő vele sokszor lehetett beszélgetni, meg eladásokat is tartott, és interjúk is megjelentek vele. Őt kérdezték arról, hogy hogyan lehetséges az, hogy a keresztény Írországban, ahol igaz ugyan, hogy más felekezethez tartozó katolikusok és protestánsok élnek, de hogy odáig fajult ez a felekezetek közötti különbség, hogy fegyveres harcot vívtak egymással, mindannyian emlékszünk rá, a legkisebbeket kivéve, az ír köztársasági hadsereg, amelyik terrormerényleteket hajtott végre a saját népek körében. Ezt nevezték ugye katolikus és protestáns szembenállásnak. Jól tudjuk, hogy a brit korona és a köztársaság pártiak közötti harcról van szó egyébként, és ő erről beszél, hogy milyen nehéz volt ezt lelkipásztorként, egyáltalán egyháztagként, még inkább egyáltalán hívő emberként átélnie, hogy ott van, ha nem is a keresztény Európa szívében, de egy olyan nép fiaként, amelyik az egyik legrégebbi keresztény nemzete Európának, és Jézus nevében egymással szemben harcolnak és fegyvert fognak. Másrészt pedig hozzátettem, hogy az a nagy gondjuk nekik is, hogy most már a harmadik nemzedék nő növekszik fel úgy ott Észak-Írországban, akiknek semmilyen kapcsolatuk nincsen, sem az egyházzal, sem a Szentírással, sem a Jézusról szóló evangéliummal. Egy szóval ő is azt húzta alá, hogy nem régi történet, a karácsonyi történetek, hogy nem régen beteljesedett, nem régen megvalósult a tartalma annak itt Európában sem, amint tehát túl lehetne lépnünk, hanem éppen ellenkezőleg azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy olyan a tartalma a karácsonyi evangéliumnak, amelyre lehet így mondanunk, újra szüksége van a keresztény Európának, újra szükségük van a keresztény népeknek, és gondoljunk magunkra, újra szüksége van Magyarországnak és a magyar népnek is. Ezért tehát mi azt érthetjük meg karácsony ünnepén, hogy nem arra kell gondolnunk, hogy máshová kell vinnünk az evangéliumot, hogy máshol élnek még sötétségben, pogányságban, tudatlanságban, hitetlenségben az emberek. Nem arra kell gondolnunk, hogy múlt idő a mi számunkra az, amiről itt szó van, hogy majd egyszer a pogány népek világossága lesz, és a választott nép dicsősége lesz Jézus, hanem nagyon is időszer a mondani valójának most újra meg kellene történnie itt velünk, itt közöttünk is. Jézusnak van szüksége tehát a mi gyülekezetünknek, a mi falunknak, a mi nemzetünknek, a mi országunknak, annak érdekében, hogy felragyogjon az üdvösség, felragyogjon a világosság, és hogy valóban megkapjuk mi is az ígéret szerint azt a dicsőséget, amelyet Isten azoknak ígér, akik az üdvözítőben hinni fognak. Közöttünk is szükség van Jézusra, Közöttünk is szükség van a benne való hitre, ezért kiki, ahol megteheti, mondja el az örömhírt, hogy a világosság közöttünk is terjedjen. Amen.